Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nehéz hónapok előtt áll az Európai Unió, de mi mindig is tudtuk, hogy Donald Trump vissza fog térni, ezért felkészültünk, folyamatosan tárgyalunk és egy jó dealt fogunk kötni az Egyesült Államok új kormányzatával, a brüsszeliek pedig megehetik, amit főztek, írta a miniszterelnök a Facebook oldalán. Orbán Viktor hozzátette, tegnap tartották Brüsszelben az első Európai Uniós csúcs találkozót Trump elnök beiktatása óta. Furcsa összejövetel volt, Brüsszelben mindenki látja, hogy jön a Trump tornádó, de a legtöbben még azt hiszik, ők megúszhatják, nem fogják, fogalmazott a kormányfő. Hozzátette, hogy Donald Trump 14 nap alatt néhány intézkedéssel már is a feje tetejére állította a világot. Amerikában vége van a gender őrületnek, vége a globalista soros szervezetek finanszírozásának, vége az illegális migrációnak és az orosz-ukrán háború támogatásának is, vagyis vége van mindennek, amit a brüsszeli bürokraták az elmúlt években megpróbáltak lenyomni a torkunkon, írta Orbán Viktor. De van itt még más is, a világkereskedelem eddig ismert szabályainak is búcsút inthetünk. Trump elnök ki fog állni az amerikai érdekekért, Európa ellenében is. Nehéz hónapok előtt áll az Unió, és kemény hónapok elé néznek a brüsszeli bürokraták, figyelmeztetett. A Katonai Szövetség elrettentő és védelmi képességének fontosságára összpontosítottak Orbán Viktor magyar miniszterelnök és a NATO főtitkárának brüsszeli találkozóján. Erről Mark Rutte számolt be az Ex közösségi portálon. Eközben a főtitkárral tárgyaló magyar külgazdasági és külügyminiszter Szijjártó Péter azt emelte ki, Magyarország a védelmi büdzséjét csak nem felét fejlesztésekre költi, ezzel jelenleg a NATO szövetségesek között a második helyen áll Lengyelország mögött. Tárgyalások zajlottak a hétvégén az Ukrajna és Oroszország közötti békéről, írta a Kiev Independent az amerikai elnökre hivatkozva. Donald Trump szerint a megbeszélések jól haladnak. Üzleti alapra helyezni Ukrajna segélyezését az amerikai elnök, aki közölte, ellentételezés szeretne Washington az eddigi csak nem 300 milliárd dolláros támogatásért. Trump szerint Ukrajnának ritka földfémeket kellene szállítania, hozzátéve, hogy hajlandóak is ezt megtenni. Válaszul az amerikai kormány kínai importtermékeire kivetett egyoldalú vámokra, Kína február 10-től viszont vámokat vett ki az Egyesült Államokból származó egyes árukra. A kínai pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint 15%-os terhet vetnek ki a szénre és a cseppfolyósított földgázra, valamint további 10%-osat a nyersolajra, mezőgazdasági gépekre, gépkocsikra és kisterautókra. Orbán Viktor meghívására Budapestre jön a jövő héten a radikális német AfD párt vezetője Alice Weidel. A miniszterelnök az Ex közösségi oldalon úgy fogalmazott, Berlin mindig is a falak városa volt, itt az ideje ledönteni egy újabbat. Megjelent a külterületi utak fejlesztését segítő pályázat 35 milliárd forintos kerettel, jelentette be az agrárminiszter. Nagy István közölte, a kérelmek benyújtására március 5-től lesz lehetőség. 9 milliárd forintos vállalkozásfejlesztő program indul az 50 fő alatti vállalkozások digitális fejlődésének támogatására a Demián Sándor programban. A cél, hogy honlapjuk kialakításához szolgáltatót válasszanak a kisvállalkozások. Mintegy 30 ezerrel bővülhet a kedvezményes adózást választó kis és közepes vállalkozások száma, miután 12-ről 18 millió forintra emelkedett az áfa alanyi adómentesség értékhatára. Ez elsősorban a taxisoknak, fodrászoknak, festőknek, autószerelőknek jelenthet segítséget. Magyarország vizes élőhelyeinek több mint 90%-a eltűnt mára. Erre hívja fel a figyelmet az Eltékozolt vizeink című rövidfilm. Az alkotást a február 2-ai vizes élőhelyek világnapja alkalmából mutatták be. Szendőfi Balázs természetfilmes rendezésében a WWF Magyarország szakmai vezetésével és a Life Logos for Waters projekt partnereinek közreműködésével készült a film, amely a múlt és a jelen bemutatása mellett egy jobb jövőt remél az ország kiszáradó tájai számára, miközben megoldásokat is kínál. Bölcsödét épített a Debrecen Tégláskerti Református Missziói Egyházközség a vármegyeszékhely Tégláskerti település részén. A beruházáshoz több mint 821 millió forint visszanemtérítendő hazai és európai uniós támogatást nyertek el a Bölcsödei Nevelés Fejlesztése című pályázaton, közölt az egyházközség. Óriási Mária szobor építése kezdődött meg a közép-lengyelországi Torun városához közeli Konotopia faluban. Az 55 méternél is magasabb emlékmű egy lengyel milliárdos házaspár háladó adományából valósul meg, magasabb lesz a Rio de Janeiro felett emelkedő, Brazília jelképévé vált megváltó Krisztus szobránál is. Végül az időjárásról. Sokfelé süt a nap, de többnyire gyengébb vagy közepesen felhős az ég, és időszakosan össze is zárhat a felhőzet. Csapadék nem hullik, mérsékelt marad a légmozgás, a csúcsomérséklet 5 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Mai vendégünk ez alkalommal Kollár Tamás, az EGRI Kemény Ferenc Sportiskola általános igazgatója. Az intézmény egyedüli a városi iskolák között, ahol Jenaplan oktatási módszerrel tanítanak. Erről és a sportiskolai létről, eredményeikről is beszélgetünk a most következő riportunkban. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat és mai vendégemet, akivel folytatjuk azt a sorozatunkat, amivel az EGRI iskolákat mutatjuk be itt a beiskolázásokán. Nagy szeretettel köszöntöm Kollár Tamást, az EGRI Kemény Ferenc Sportiskola igazgatóját. Üdvözlöm.
Köszönöm szépen, én is üdvözlöm a hallgatókat, és köszönjük szépen, hogy itt lehetünk és bemutatkozhatunk.
Nagyon friss, hogy intézményvezetőként mutathatom be önt, hiszen nemrég vette át ezt a posztot. Hogyan fogadta, vagy egyáltalán tudatos volt-e ez a döntés, hogy akkor ön szeretne lenni az igazgató?
Igen, nyilván ez egy ilyen hosszabb folyamat volt, ez annyira friss, hogy január 18-ától kaptam meg azt a lehetőséget, hogy én vezethetem az EGRI Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskolát. Itt egy hosszabb pályáztatási folyamat volt, ez a tavalyi ősszel került kiírásra, és most január 18-án lett lezárva, és akkor én kaptam a kinevezést.
És hát ugye akkor pont meg is kapta ezt az egész jó kis csomagot, hiszen itt vagyunk a beiskolázás előtt, ahol várják már a leendő elsősöket. Igen. Beszéljünk kicsit arról, hogy mivel is fogadják őket, hány osztályt indítanak például.
3 osztályt szeretnénk indítani idén is. Én azt gondolom, hogy párját ritkító a mi iskolánk, nyilván minden egyes intézményvezető és igazgató ezt fogja elmondani, vagy ezt mondta el. Mi énaplános osztályban gondolkozunk, itt a énaplános osztálynál mindenféleképpen ki kell emelni az előző iskola vezetés munkáját és az intézményi kollektíva eddig munkáját. Én azt gondolom, hogy Kékes László igazgató úrnak és Jámbor Zsóka igazgató helyettes asszonynak a neve abszolút egybeforrott már ezzel a programmal, és ez egy olyan innovatív szemlélet volt, amit annak idején ők honosítottak meg Egerben, és mi ezt szeretnénk tovább vinni. Ez lenne az A osztály, ez én a plán, és a idei törekvéseinkben az első olyan változtatás, vagy plusz, ami eddig esetleg nem volt, hogy a B és a C osztályok mind a kettő testnevelés tagozattal működne tovább.
Kicsit merüljünk el szerintem ebben a jénaplánban, mert igen, hogy elég sok szülőt érdekelhet az, hogy miről is szó lesz pontosan.
Ugye annak idején, amikor ezt a programot bevezették, ez úgy nézett ki, hogy van más út. Tehát nem arra kell gondolni, hogy ez egy ilyen ördögtől való történet lenne, tehát itt is ugyanolyan gyerekek tanulnak ebben az intézményben, és minden osztályban, nem csak a jénaplánban, mint bármelyik másik intézményben. Tehát itt is folyik tanulás, ugyanúgy kell majd számot adni a tudásról, viszont itt egy kicsit más a módszer. Tehát itt azt gondolom, hogy egy kicsit szabadabb, kicsit kötetlenebb, akár egy körbeszélgetéssel indított nap azért a gyerekekben a feszültséget feloldhatja. Egyébként azt gondolom, hogy ez a program nagyon jó ahhoz, hogy a gyerekeket egy kicsit közelebbről meg tudja ismerni a pedagógus. Alapvetően itt projektekben gondolkoznak a kollégák, és mondom, még egyszer kicsit szabadabb mondjuk a tanteremnek a beosztása is, vagy a kinézete. Tehát egy nagy szőnyeg van középen, és akkor nem úgy kell elképzelni, mint egy frontális osztálymunkát, hogy a tanítónő tanárbácsi kiáll a táblához, hanem inkább leülteti őket, beszélgetnek, és tevékenykednek. A másik, hogy heti terv alapján dolgoznak. Ez a heti terv, ez egy jó történet abból a szempontból, hogy a gyerekek is, és a szülők is, és mindenki tudja, hogy mivel foglalkoznak abban az időszakban. Tehát egy bővebb képet kapnak. A másik, nagyon-nagyon fontos, az pedig a szöveges értékelés. Azt gondolom, hogy erre mindegy hangsúlyt fektettünk, és a jövőben is hangsúlyt fogunk fektetni. Itt Nyilván nem csak addig, amíg az összes többi iskolában is szöveges értékelésre értékelnek. Mi ezt teljesen megtesszük az összes ilyen naplános osztályban, az egész alsó tagozatban, sőt hatodik osztályig, hogy a szülő azért egy hosszabb dokumentumot kap, és ebben egy bővebb képet kap, hogy a gyermeke hol tart.
Egyébként ez valamiféle könnyebb átmenetet képez a gyerekeknek az óvodából iskolába való?
Abszolút így gondoljuk. Még egyszer mondom, ez egy másik módszer. Tehát ez egy olyan plusz, amit más intézmény nem tud biztosítani. Itt egy kötetlenebb, szabadabb történet, természetesen tanári vezénylettel vagy segítséggel, de itt a gyerekek különféle feladatokat kapnak, különféle pozíciókban találhatják magukat, akár az időfelelőstől, vagy olyan felelősökig, aki akár a ceruzáért felel, hogy az be legyen készítve. Tehát itt feladatokat kapnak, és ők ezeket nagyon jól meg is tudják oldani.
Tehát ugyanúgy a mindennapok része a matematika, írás, az olvasás, csak más módszertannal.
Így van.
Pedagógusok akkor másképp képzik erre az osztályra?
Én azt gondolom, hogy ezek a pedagógusok, akik nálunk tanítanak, mindenki motivált, mindenki szeretne ilyen a plános osztályban tanítani. Nagyon jól képzeltek a pedagógusok, nagyon jó első osztályosokat tudtunk kijelölni, azt gondolom. Nem kell nekik más képzettséggel rendelkezniük, itt csak a módszer elsajátítása, vagy a szemlélet az, amiben egy kicsit másképpen kell gondolkozniuk, mint a hagyományos módszer.
A Jénaplent már érte az a kritika, hogy esetleg túl megengedő, hogy mi lesz majd azokkal a gyerekekkel, akik a negyedikből az ötödikbe mennek át a kötöttebb iskolarendszerbe.
Nem, itt abszolút nem erről van szó. Tehát ez nem egy ilyen, azt csinál a gyerkőc, amit szeretne és amit akar. Itt még egyszer mondom, tanári irányítás alatt van a történet, tehát ugyanazokat a tantárgyakat tanulják. Itt ez egy pluszt kell értelmezni, tehát nem azt, hogy nem tanulja meg a gyerek, hanem inkább azt kell, hogy sokkal jobban elmélyül a tanulókban ez.
És akkor gondolom egy szorosabb kapcsolat alakul ki a pedagógus
abszolút,
és a gyerekek
abszolút,
között.
És még a gyerekek az egymástól való tanulás, ez még egy plusz motiváció is lehet.
Kisebb az osztálylétszám maga?
Mi úgy gondoljuk, hogy az osztálylétszámaink azok ideálisak. Nyilván Egerben azért tudjuk, hogy vannak 30-as osztálylétszám feletti osztályok is. Mi ilyen 20-as létszámokkal, tehát 22-től 25-ig szeretnénk beállítani minden egyes osztályt. Természetesen ezt a fenntartó jóváhagyásával képzeljük. Azt gondolom, hogy ez egy ideális minden egyes, akár a sporttagozatos osztályokra, vagy akár a Jénára is.
És akkor, ha már sporttagozat és egyáltalán sportiskola, mivel kínál többet a sportban a Kemény Ferenc sportiskola?
Azzal mindenféleképpen, hogy mi vagyunk az egyetlen sportiskola Egerben. Azt gondolom, hogy itt is van egy kis tévhit, amit rendbe kell tenni. Tehát nem csak azoknak is idézőjelben a csakot szól a Kemény Ferencben a sport vagy a testnevelés tagozat, aki focista akar lenni, aki kézlabdázó akar lenni, vagy vízlabdázó akar lenni, és már pedig olimpiai bajnok lesz, vagy szeretne lenni. Tisztában vagyunk azzal, hogy nem mindenkiből lesz olimpiai bajnok. Mi azokat a feltételeket szeretnénk megteremteni a gyerkőcöknek, hogy elérhessék az álmaikat. Tehát itt nem csak arra kell gondolni, hogy emelt óra számban tanítjuk a testnevelést, és nem csak abban több a kemény, hogy ezeken a tanórákon kettő testnevelő foglalkozik a gyerkőcökkel, hanem abban, hogy itt szakedzők is foglalkoznak velük. Tehát itt olyan minőségi munkát tudunk beletenni a gyerkőcök oktatásában, amit egyik másik intézmény sem fog tudni beletenni. És azt gondolom, hogy ha csak kettő dolgot emelek ki, az egyik a vízilabdás program és az úszás, egy kötelező úszás oktatás, nyilván mi egy kicsit jobb helyzetben vagyunk talán ebből a szempontból, mint a többi intézmény. Azt gondolom, hogy az első-második évfolyamos kötelező úszás, ez mindenféleképpen a gyerekek hasznára válik. Ezt mi adjuk a többi iskolával szemben. És ha mondjuk csak az elmúlt évek eredményeit nézzük, amikor kétszer országos bajnok lett a kézlabda csapatunk, ahol Teregyei Ákosnak a nevét mindenféleképpen ki kell emelni, de itt most el kellene hangozni az összes, a Zsóka nénének, vagy a Fejes Adriánnek, Fejes Péternek a nevének, akik ugyanolyan munkát tesznek bele, és most ha valakit kihagytam is, hogy meg fog sértődni, akik ugyanolyan, sőt, nagy munkát tesznek ebbe a történetbe, akik olyan nevek, hogy azt gondolom, hogy miattuk is érdemes keménybe járni.
Akkor tehát az első osztálytól kezdve nekik már emelt szintű a testnevelés oktatás.
Így van.
Mit foglal ez magában? Mivel találják ők magukat szembe?
Itt az úgy néz ki, hogy 6 testnevelés órát kapnak a testnevelés tagozaton tanuló hallgatók, vagy gyerekek. Itt az úgy néz ki, hogy 2 órát a normál, tehát a jénaplánban is kapnak testnevelésből 2 órát, amikor mennek úszásoktatásra. Ez egy tömbösített úszásoktatás. Itt külön úszás oktatópedagógusok tartanak nekik foglalkozásokat, és mivel több, abban több, hogy ezt kétszer teszik meg, mondjuk a testnevelés tagozaton. Most bele tudunk gondolni abban, hogy mennyivel több az azzal a gyerekkel szemben, mennyivel nagyobb előnye van a mi nálunk tanuló gyerekeknek, mint annak a gyereknek, aki éppen nem kap úszásoktatást. Tehát nálunk ezt akár 4 órán tudják megtenni, és természetesen a többi órán ugyanolyan felkészítés, akár egy kis labdás koordináció, vagy akár az atlétikai mozgások elsajátítása van előtérben. Még egyszer mondom, 2 pedagógussal, azért az azért pluszt ad nekeknek.
Akkor ott a pedagógusok már látják, hogy kiből lehet, vagy kivel lehet majd esetleg mélyebben persze foglalkozni.
Persze, és nagyon sokszor előfordul az, hogy például a jénaplános osztályban is vannak nagyon jó sportoló gyerekek, akik ugyanúgy járnak délutánonként foglalkozásokra, akár kézilabdát említek, vagy labdarúgás, vagy vízilabdát, bármelyiket, és azt is megfigyelhetjük sokszor, hogy azért járnak olyan tanulók a testnevelés tagozatra, akik nem feltétlenül majd a, vagy akiknek nem a feltétlenül a sport lesz majd a jövőjük. Még egy dolgot mindenféleképpen kiemelnék a testnevelés tagozattal, vagy az iskolánkkal kapcsolatban, az az, hogy itt a délutáni edzésekre a kollégák viszik, vagy az edzők viszik a gyerekeket. Tehát azért ez egy nagy könnyebbség a szülőknek, amikor nem kell azzal foglalkozni apának, anyának, hogy na mikor van az edzés, hova vegyek, elhozom a gyereket délután, ekkor végzett, hazamegyek, leteszem, elviszem edzésre. Itt arról van szó, hogy a 6. óra után, vagy amikor éppen végez a gyerkősz, akkor jönnek az edzők, és akkor viszik őket. Azért ez egy nagyobb könnyebbség a szülőknek.
Mivel találkozhatnak, milyen sportágakkal itt a Keményben a tanulók?
Hát azt gondolom, hogy a leghangsúlyozosabb a kézilabda, Itt ugye főként még egyszer Terenyi Ákosnak a nevét el kell mondjam, mert ez akkora büszkeség az intézmény életében is, hogy azért 30 évvel ezelőtt volt legutoljára Egerben országos bajnok kézlabda csapat. És az Ákosék olyan munkát tesznek bele a Lakatos Tamással, a Zsóka nénivel, vagy a feleségével, hogy azt gondolom, hogy ez párját ritkított. Tehát a kézlabda az mindenféleképpen kiemelt helyen volt, és lesz is az iskola életében. A másik, amit nagyon-nagyon szeretnénk, és eddig is működött, az úszó és vízlabdás programunk, erre is a jövőben nagyon nagy hangsúlyt szeretnénk fektetni. Természetesen nem azt mondom, hogy csak ez a két sportág van a keményben, minden egyes sportágra nyitottak vagyunk, nyilván sportiskola lévén. Hagyományainkat tekintve az atlétika az egyik legsikeresebb sportág. Nyilván most két hét múlva itt lesz az országos döntő futszálból Egerben, az iskolánk csapata bejutott az országos döntőbe, tehát akár a labdarúgás, akár futszál, akár a torna, Patkó Beának a tornája is nagyon-nagyon népszerű, ez mind-mind megtalálható a keményben, kosárlabda.
Milyen a fiúk-lányok aránya az iskolában?
Ezt nagyon jó, hogy említi, mert most egy újítás van az intézményben, most szeretnénk nyitni, és egy kicsit a digitalizáció és a PR és a reklámozás, azt gondolom, hogy egy kicsit alább hagyott, vagy nem kapott akkora figyelmet az intézményben. Most új plakátokkal jelentünk meg a beiskolázást népszerűsítve, és az egyik plakátunk majd nem sokára megjelenik. Az egy ilyen rózsaszínes, fehéres, kékes hátteret kapott, és az van rajta, hogy várjuk a lányokat is. Tehát itt nálunk az egyébként a fiúk-lányok aránya majdhogy nem megegyezik. Ezt is szerettük volna úgy rendbe rakni, hogy nem csak a fiúk járnak hozzánk, hanem természetesen lányok is. Hát nagyon sikeres például a lány tornás csapatunk, úgyhogy igen, nagyon ügyes lányaink vannak, úgyhogy mindenkinek való a kemény, fiúknak, lányoknak. Hát
abszolút, a lányok is nyugodtan megtalálhatják abszolút, a maguk területét.
Persze.
A nyílt napon már túl vannak, az már elmúlt, de lesz-e még valamilyen lehetőség az ismerkedésre?
Igen, volt már nálunk ilyen, és most február 13-án lesz a következő, ahova nagy szeretettel várunk mindenkit, az reggel 8 órakor fog kezdődni az intézményben, itt a három pedagógus jelölt, aki az első A, első B, első C osztályt fogja vinni.
Ők fognak, az osztályfőnökök?
Igen, a kijelölt osztályfőnökök, ők fognak ilyen bemutatórákat tartani, és be vannak osztva, Mikuskáné kis Benedek Eleonóra fogja az első A osztályt kapni, ő lesz a J-naplános osztály, ő fogja kezdeni ezt a napot. Következő az pedig Szarvas Gréta lesz, az 1C, sporttagozatos osztály, ő fog egy bemutatórát tartani, és akkor a harmadik pedig zárásként Imre Katalin, első B osztályos osztály, leendő első B osztályos osztályfőnök fog egy bemutatórát tartani, természetesen a párjaikkal együtt.
Mivel készülnek még ahhoz, hogy a gyerekek figyelmét megragadják?
Mindenféleképpen szeretnénk felkeresni az óvodákat is személyesen, meg is tettük már egy-két helyen. Célunk az, hogy a környező települések óvodáiba is eljussunk. Szeretnénk megadni mindenkinek a lehetőséget, és egy kicsit promotálni nyilván magunkat, hogy megismerjenek bennünket. Március 8-a lesz a következő olyan időpont, amikor ez egy szombati nap, itt már 9 órakor kezdünk, amikor egy kicsit szabadabb, kötetlenebb programot ajánlunk az érdeklődő szülőknek. Itt is be fognak mutatkozni ugyanúgy, mint február 13-án az első osztályos osztályfőnökök, és ott egy sportprogrammal is várjuk a leendő elsőseinket. Ott a már előbb említett pedagógusok, például a Terenyi Ákos is tart egy kis bemutatást, a Patkó Bea, ő is részt fog ezen venni, vagy Maja néni. Azt gondolom, hogy ez egy színes, intenzív kis próbós történet lesz, hangulatos lesz.
Itt a műsor előtt kérdeztem, műsoron kívül kérdeztem, hogy kell-e valamilyen testalkati adottság ahhoz, hogy a keményt jól tudja teljesíteni, vagy legalábbis ne sok kudarccal a gyermek, ami egyébként magával hozza azt is, hogy a fluktuáció milyen. Szoktak elmenni egyébként.
Így van. Én azt gondolom, hogy nem kell megérni senkinek, aki szeret mozogni. Minden egyes iskolában van testnevelés. Természetesen látjuk azokat, hogy aki már jár esetleg óvodai úszóprogramra, az lehet, hogy egy picit bentebb van, vagy előnyt élvez, mert esetleg már mélyvizes úszó óvodás létére, tehát azért ez párját ritkító. Nyilván nem csak ezeket a gyerekeket várjuk, hanem minden olyan gyerkőcöt várunk mondjuk a sporttagozatunkra, vagy a testnevelés tagozatra, aki szeret mozogni, szeret versenyezni, jobb akar lenni, mint a másik. Itt olyan képzést tud kapni, amit azt gondolom, hogy máshol nem kap.
Kicsit a hangsúlyt áthelyeztük a sportra, igen? De azért nyilvánvalóan ők rendes oktatást is kapnak.
Hogyne.
Tehát, hogy itt a tanulmányi eredmények is kiemelkedőek lehetnek.
Persze, tehát azt gondolom, hogy egy sportoló mindig másképpen gondolkozik, és mindig másképpen is gondolkozott. Én azt gondolom, hogy amikor valaki arra adja a fejét, hogy ő rendszeresen edzésekre jár, akkor fogja tudni, hogy nekem ekkor kezdődik az edzés, eddig tart. Ha edzés előtt van időm, akkor a lényeg kiemelés előtérbe kerül, úgy fogom elsajátítani az tananyagot, hogy ennyi időm van rá. Ha eddig tart az edzésem, és utána van a tanulása ideje a gyerkőcöknek, akkor is azt gondolom, hogy ez a lényeg kiemelés, ez nagyon-nagyon fontos, és előtérbe kerül a sportolóknál, és abszolút megfigyelhető az, hogy semmivel nem teljesítenek rosszabbul, mint a nem testnevelés szakos diákok. Szóval a testitagozaton tanuló gyerekek is ugyanúgy tanulnak, mint a többiek, és nem teljesítenek rosszabbul, mint a nem testistársaik.
Azt gondolom látják, hogy akik kikerülnek az iskolából, ők milyen arányban tanulnak tovább hasonló ágban, vagy mennyire foglalkoznak esenyszerűen magával a sporttal?
Hál' Istennek az azért megfigyelhető, hogy főleg ugye az iskolában az volt a hagyomány, hogy az A osztály jénaplán, B osztály testnevelés és a C osztály normál tagozat volt. Mi ezt kavartuk meg egy picit, azzal, hogy a C osztálynak is testnevelés tagozatot szeretnénk biztosítani, a jénaplán pedig maradna az A-ban. És az volt megfigyelhető, és az is most is megfigyelhető, hogy a B osztályban azért sokan kapnak felajánlásokat, akár akadémiákra is jelentkeznek is, hál' Istennek, hogy ők sporttal szeretnének tovább foglalkozni. De természetesen, ami nagy öröm számunkra, az, hogy előbb említette itt, hogy azért sokan akár elhagyják az iskolát. Itt nagy százalékban azért, mert jól tanulnak, és mondjuk kis gimnáziumba folytatják tovább a tanulmányaikat. Nyilván ez egy kétélű fegyver, mert most melyik ujjamba harapjak, a jókat elveszítettem, elment a kis gimnáziumba, ugyanakkor pedig ezt ki tudjuk tenni a kirakatba, mert nálunk olyan képzés folyik, hogy el tudott jutni odáig a gyerkőc, hogy tudjon kis gimnáziumba menni. Természetesen ezek a gyerekek folytatják továbbra is az edzéseket, és ugyanúgy a mi edzőjeinkhez járnak. 8. osztályos mutatóink pedig nagyon jók, nagyon-nagyon sokan gimnáziumokat választanak, és nagyon-nagyon magas, hál' Istennek, nem csak a magatartás, hanem a szorgalom átlag is.
Én nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk. Szerintem sokkal több mindent megtudtunk a sportiskoláról, mint azt gondolhattuk volna. Úgyhogy mikor várják szeretettel tehát a szülőket és a gyerekeket?
Hát ott a két időpontunk a következő. Február 13-a reggel 8 órakor, ez egy csütörtöki nap lesz, és március 8-a, ez egy szombati nap, nőnap alkalmával, vagy Zoltán nap alkalmával, ez pedig 9 órakor fog kezdődni, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt lehettünk, és így bemutatkozhattunk, és mindenkit várunk a keménybe.
Köszönöm szépen, hogy itt vagy.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Kollár Tamással, az EGRI Kemény Ferenc Sportiskola általános igazgatójával beszélgettünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a technikai munkatárs Fehér József, valamint az adás szerkesztője Berec Renáta nevében is. A mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. A viszonthallásra... Most elhangzott adásunkat vasárnap 14 óra 5 perctől újból meghallgathatják.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Virtesajai László. Hétfői műsorunk tartalmából. Megszentelt személyek az evangéliumi tanácsok fényét kínálják fel a világnak. Ferenc pápa homíliája Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének vigíliáján. Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete. A Szent Atya úrangyala imája. Ferenc pápa köszönti a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcs találkozót a Vatikánban.
A megszentelt személyek az evangéliumi tanácsok fényét kínálják fel a világnak, Ferenc pápa homíliája. Szombaton este Urunk bemutatásának ünnepe vigíliáján, a megszentelt élet világnapjával egybeeső első vesperáson Ferenc pápa elnökölt a Szent Péter bazilikában. A szegénység, tisztaság és engedelmesség evangéliumi tanácsaihoz fűzve gondolatait hangsúlyozta, hogy a szerzetesek és szerzetesnők a kovászt képviselik az egyház életében. Gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének előestéjén a szertartása a gyertyák hagyományos megáldásával kezdődött. A tömjén áldozat felajánlása, a zsoltárének és a Krisztus az Isten szolgája dicséretét zengő ének után került sor a zsidókhoz írt levélből vett szakasz felolvasására, majd ezt követte Ferenc pápa homíliája.
Ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà.
Itt jövök, Istenem, hogy akaratodat megtegyem. A zsidókhoz írt levél szerzője ezekkel a szavakkal nyilvánítja ki Jézus teljes csatlakozását az Atya tervéhez. Kezdte homíliáját Ferenc pápa, rámutatva, hogy Urunk bemutatásának ünnepén, a megszentelt élet világnapján, a remény jubileumi évében ezeket a szavakat egy olyan liturgikus szövegkörnyezetben olvassuk, amelyet a fény szimbóluma jellemez. A szerzetes nőkhöz és szerzetesekhez fordulva, a Szent Atya idézve Szent II. János Pál pápa Vita Consecrata kezdetű apostoli buzdításából megállapította. Ti, akik az evangéliumi tanácsok útját választottátok, megszenteltétek magatokat, mint mennyasszony a vőlegénye előtt, az ő fényébe burkolózva. Csatlakoztak az Atya fénylő tervéhez, amely a világ kezdetéig nyúlik vissza, és teljes beteljesedését az idők végén fogja elérni. Azonban már most láthatóvá válik azokon a csodákon keresztül, amelyeket Isten a meghívottak törékeny emberségében művel. A pápa ezután homíliájában azt fejtette ki, hogy a szerzetesek és szerzetesnők a szegénység, a tisztaság és az engedelmesség általuk letett fogadalmán keresztül hogyan lehetnek a fény hordozói korunk emberei számára.
Primo aspetto, la luce della povertà.
Ferenc pápa az első szempontról, amely a szegénység fénye, megállapította, hogy Isten életében gyökerezik az Atya, a Fiú és a Szentlélek örök és teljes kölcsönös ajándékában. A szegénység ilyen gyakorlásával, a megszentelt személy minden dolog szabad és nagylelkű felhasználásával áldás hordozójává teszi magát. A szeretet rendjében nyilvánítja ki a dolgok jóságát, elutasítja mindazt, ami szépségüket elhomályosíthatja, mint az önzés, a kapzsiság, a függőség, a dolgok erőszakos és halált okozó célú felhasználása. Ehelyett magáévá tesz mindent, ami a dolgok szépségét hangsúlyozhatja, mint a megfontoltság, a nagy lelkűség, a dolgok másokkal való megosztása, a szolidaritás, emelte ki a pápa, majd idézte Szent Pál szavait, aki a korintusiakhoz írt első levelében ezt mondja. Minden a tiéd, ti pedig Krisztusé vagytok, Krisztus pedig Istené, ez a szegénység. A második elem a tisztaság fénye. Ez is a Szent Háromságból ered, és annak a határtalan szeretetnek a vízfénye, mely a három isteni személyt a Szent Háromságos élet titokzatos mélységében összeköti. Idézett újból Szent II. János Pál pápa apostoli buzdításából a Szent Atya. Ez megerősíti az ember számára az osztatlan és jegyesi szívvel fogadott isteni szeretet abszolút elsőbségét, és minden más szeretet forrásaként és mintaképeként jelöli meg. A pápa megállapította, hogy olyan világban élünk, amelyet gyakran az érzelmi kapcsolatok torz formái jellemeznek. Ilyen az, ami nekem tetszik elv, amely arra indít, hogy az ember a másik személyben inkább saját szükségleteinek kielégítését keresse, mint egy gyümölcsöző találkozás örömét. A kapcsolatokban ez a felszínesség, a bizonytalanság, az egocentrizmus, a hedonizmus, az éretlenség és az erkölcsi felelőtlenség magatartásait hozza létre, amely azt eredményezi, hogy egy életre szóló házastársi kapcsolatot pillanatnyi partnerrel helyettesítenek, a gyermekeket nem ajándékként fogadják el, hanem jogként követelik, vagy zavaró tényezőként kiiktatják. Ilyen körülmények között az emberi kapcsolatok belső tisztaságának növekvő igényével, valamint az egyének és közösségek közötti kapcsolatok humanizmusával szemben a megszentelt tisztaság a 21. század férfiainak és nőinek megmutatja az utat, amely az elszigeteltség meggyógyításához vezet.
Guarigione dal male del isolamento.
Szögezte le homíliájában Ferenc pápa. Ez egy olyan szeretet, amely szabad és felszabadító, mindenkit befogad és tiszteletben tart, senkit sem kényszerít és senkit sem utasít el. Micsoda orvosság a léleknek, ha olyan szerzetesekkel és szerzetes nőkkel találkozik, akik képesek egy ilyen érett és örömteli kapcsolatteremtésre, hangsúlyozta Ferenc pápa. Ők az isteni szeretet tükörképei. Ennek érdekében azonban fontos, hogy közösségeinkben már a kezdeti képzéstől kezdve, sőt a folyamatos képzés során is gondoskodjunk az emberek lelki és érzelmi fejlődéséről, hogy az Istennek szentelt tisztaság valóban megmutassa az önátadó szeretet szépségét, és ne érvényesüljenek olyan káros jelenségek, mint a szív elkedvetlenedése, vagy a kettős élet kialakulása a törékenyebb személyek esetén. A kettős élet kísértése elleni küzdelem mindennapos, szögezte le a Szent Atya. Ferenc pápa ezután a harmadik szemponthoz fűzte elmélkedését, ami az engedelmesség fénye.
La luce dell'obbedienza.
A szertartáson elhangzott szöveg erről is szólt. Jézus és az Atya kapcsolatában bemutatja nekünk a gyermeki és nem rabszolgai szolgálat fölszabadító szépségét, amely felelősségteljes és kölcsönös bizalomra épül. Éppen az ige fénye válik ajándéká és a szeretet válaszává jellé társadalmunk számára, amelyben hajlamosak vagyunk arra, hogy sokat beszéljünk, de sokkal kevésbé vagyunk hajlamosak arra, hogy meghallgassuk a másikat. A családban, a munkahelyen és különösen a közösségi hálózatokon szavak és képek áradatait cserélhetjük ki egymással, anélkül, hogy valaha is igazán találkoznánk, mert nem akarunk kockáztatni. A mindennapi párbeszédben olyan sokszor előfordul, hogy mielőtt valaki befejezné beszédét, már is jön a válasz, mert nem figyelünk a másikra. Azonban hallgassuk meg a másikat, mielőtt válaszolnánk, szavát üzenetként, kincsként, sőt segítségként fogadjuk el. A megszentelt engedelmesség a magányos individualizmus ellenszere, és egy olyan kapcsolati modellre késztet alternatívaként, amelyet a másik tényleges meghallgatása jellemez, amelyet konkrét cselekvés követ, még annak az árán is, hogy lemondjunk saját terveinkről. Valójában csak így élhetjük át teljes mértékben az ajándékozás örömét, legyőzve a magányosságot, és felfedezve létezésünk értelmét Isten nagy tervében. Befejezésül a pápa felidézett egy másik pontot.
Il ritorno alle origini.
A visszatérést az eredethez, amelyről manapság oly sok szó esik a megszentelt életben. Ez azonban nem azt jelenti, hogy úgy térünk vissza az eredethez, mintha visszamennénk egy múzeumba. Életünk eredetéhez kell visszatérnünk. Isten igéje, amelyet hallottunk, arra emlékeztet bennünket, hogy Istennek való szentelődés első és legfontosabb visszatérése az eredethez mindannyiunk számára a Krisztushoz és az Atyának mondott igenjéhez való visszatérés. A megújulás nem a találkozók és a kerekasztalok alkalmával jön létre, amelyek hasznosak és meg kell őket rendezni, hanem a tabernákulum előtt az imádásban történik. A pápa utalt rá, hogy kissé elveszítettük az adoráció, az imádás érzékét. Túlságosan gyakorlatiasak vagyunk, de az első az imádás, a csendben való imádat képessége, és így újra felfedezzük az alapítóinkat, mint a hit asszonyait és férfiait, és imában és felajánlásban velük együtt ismételjük, itt jövök Istenem, hogy akaratodat megtegyem. Fejezte be homíliáját Ferenc pápa, hálás köszönetet mondva a szerzetesek és szerzetesnők tanúságtételéért, amely kovász az egyház életében.
Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete. Ferenc pápa úrangyala imája.
Buona domenica!
Ez a gyermek fogja megváltani a világot a gonoszság, a fájdalom és a halál sötétségétől. Fejtette ki Ferenc pápa urunk bemutatásának ünnepén, vasárnap délben, az úrangyala elimádkozása előtt mondott beszédében. Emlékedésében a Szent Atya Simeonnak Jézusra vonatkozó három megállapításához fűzte gondolatait. Jézus az üdvösség, a világosság és az ellentmondás jele. A pápa kifejtette, hogy életük megítélésének kritériuma a szeretet, majd hangsúlyozta, hogy aki szeret, az él, aki gyűlöl, az meghal. A vasárnapi evangéliumi szakasz arról szól, hogy Mária és József
Maria e Giuseppe
a jeruzsálemi templomba viszik a gyermek Jézust, kezdte beszédét Ferenc pápa. A törvény rendelkezése szerint bemutatják őt Isten lakóhelyén, arra emlékeztetve, hogy az élet az Úrtól származik. És miközben a Szent Család végrehajtja azt, amit Izrael népe mindig is megtett nemzedékről nemzedékre, valami olyan megy végbe, ami korábban soha nem történt meg. Két idős ember, Simeon és Anna proféciát mondanak Jézusról, mind a ketten dicsérik Istent, és beszélnek a gyermeknek azokról, akik Jeruzsálem megváltására vártak. Meghatott hangjuk visszhangzik a templom régi kövei között, hirdetve Izrael vállalkozásainak beteljesedését. Isten valóban jelen van népe közepete, nem azért, mert négy fal között lakik, hanem mert emberként él az emberek között. Ez Jézus újdonsága. Simeon és Anna idős korában történik az az újdonság, amely megváltoztatja a világ történelmét. Mária és József a maguk részéről csodálkozva hallgatták, amit Jézusról mondtak. Amikor Simeon karjába veszi a gyermeket, valójában három csodálatosan szép módon szólítja őt. Jegyezte meg a pápa, majd ez a három megállapításhoz fűzte gondolatait. Jézus az üdvösség, Jézus a világosság, és Jézus az ellentmondás jele. Először is, ez a gyermek az üdvösség. Simeon így imádkozik Istenhez. Már látták szemeim az üdvösséget, amit minden nép számára rendeltél. Mindig ámulatba állt bennünket, hogy az egyetemes üdvösség egyetlen személyben összpontosul, állapította meg Ferenc pápa, mivel Jézusban lakozik Isten egész teljessége, az ő szeretete, utalt a Szent Atya Pál apostolnak a Kolosszeiekhez írt levelére. A második szempont szerint Jézus a világosság, hogy megvilágosítsa a nemzeteket. Mint a nap, amely a világ fölött felkel, ez a gyermek fogja megváltani a világot a gonoszság, a fájdalom és a hallás sötétségétől. Milyen nagy szükségünk van ma is világosságra, erre a világosságra, szögezte le a pápa. Végül a harmadik megállapítás szerint a gyermek, akit Simeon átölelt, az ellentmondás jele. Hogy így megnyilvánuljon sok szívérzése. Jézus feltárja az egész történelem és a történelem drámája megítélésének kritériumát, amely egyben mindannyiunk élete megítélésének is kritériuma. És melyik ez a kritérium? Tette fel a kérdést a Szent Atya, majd így válaszolt. Ez a kritérium a szeretet. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Ferenc pápa ezután arra buzdított, hogy a Jézussal való találkozás által megvilágosodva tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Mit várok én az életemben? Mi az én nagy reménységem? Vágyik-e szívem arra, hogy lássa az Úr arcát? Várom-e üdvösség tervének megnyilvánulását az emberiség számára? Beszéde végén a Szent Atya a következő felhívásra fordult a hívekhez. Imádkozzunk együtt Máriához, a legtisztább anyához, hogy kísérjen el bennünket a történelem fényes és árnyékos oldalán, mindig kísérjen el bennünket, hogy találkozzunk az Úrral. Ferenc pápa köszönti a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcstalálkozót a Vatikánban. A Szent Atya úrangyala utáni köszöntései és felhívásai. A Szent Atya a jubileumi évben megújította felhívását, különös tekintettel a keresztény vezetőkre, hogy tárgyalások révén minél előbb vessenek véget a háborús konfliktusoknak. A pápa megemlékezett az olaszországi életnapjáról, valamint bejelentette, hogy hétfőn a Vatikánban a gyermekek jogairól szóló nemzetközi csúcstalálkozót tartanak, amelyen személyesen vesz részt. Az úrangyala elimádkozása után a pápa emlékeztetett rá, hogy ezen a vasárnapon tartják Olaszországban az életnapját,
la giornata della vita,
amelynek idei témája az élet továbbadása, remény a világ számára. A Szent Atya csatlakozott az olasz püspökökhöz, hogy háláját fejezze ki annak a sok családnak, aki készségesen fogadják az élet ajándékát, és bátorítsa a fiatal párokat, hogy ne féljenek gyermekeket világra hozni. A pápa üdvözölte az idén 50. évfordulóját ünneplő olasz életvédő mozgalmat, és minden jót kívánt tagjainak. Ferenc pápa bejelentette, hogy hétfőn kerül megrendezése a Vatikánban a gyermekek jogairól szóló Szeressük és védjük őket című nemzetközi csúcstalálkozó, amelyet örömmel támogatott, és amelyen személyesen is részt vesz. Ez a csúcstalálkozó egy egyedülálló lehetőség arra, hogy felhívjuk a világ figyelmét a kicsinek életét érintő legsürgetőbb kérdésekre, mondta a Szent Atya, arra kérve a híveket, hogy vele együtt imádkozzanak az esemény sikeréért. Az ember élet elsődleges értékére utalva Ferenc pápa ismételten nemet mondott a háborúra, amely pusztít, mindent elpusztít, elpusztítja az életet és az élet megvetéséhez vetett. Ismételten hangsúlyozta, hogy a háború mindig verességet jelent. A Szent Atya ebben a jubileumi évben megújította felhívását, különösen a keresztény vezetőkhöz fordulva. Maximális erőfeszítésekkel folytassanak tárgyalásokat, hogy véget vessenek minden folyamatban lévő konfliktusnak. A pápa ez alkalommal is kérte, hogy imádkozzanak a béke megvalósulásáért a meggyötött Ukrajnában, Palesztinában, Izraelben, Libanonban, Myanmarban, Szudánban, Észak-Kivúban. Végül a Szent Atya köszöntötte az Olaszországból és a világ számos részéből érkezett híveket, kiemelve a spanyol, francia, lengyel, horvát, bolgár és indiai zarándok csoportokat. Mindenkinek szép vasárnapot kívánva kérte, hogy ne feledkezzünk el imádkozni érte. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői műsorunkat hallották. Figyelmüket köszöni, és búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Verse. Rónai György, a megfáradt Odüsszeusz. Amit nem láttam a világból, nem érdekel már. Amit láttam, is lassan elfelejtem. Sziklán ülök, hálómat bogozom, hallgatom a hullámok mormolását. Vagy nézem udvarom zugából dárdavető ifjak vetélkedését, hogy két annyira dobtam valaha. Mindegy. Leég a láng, füsttel, korommal hanvadnak a fáklyák. Gyerünk aludni, Penelope, hanem azért az ablakot hagyd nyitva éjszakára. Bármelyik pillanatban szólhat a tengerről a hívás.
Rónai György a megfáradt Odüsszeusz című versét Szegvári Menyhért előadásában hallották. Rónai György költő, író, műfordító, esszéíró, irodalomkritikus, irodalomtörténész, országgyűlési képviselő volt. 1913-ban született, egyetemi tanulmányait a Budapesti Tudományegyetem bölcsészkarán végezte magyar-francia szakon. 1937-ben a Révai könyvkiadóhoz került lektornak. 1943-ban Lovas Gyulával, Sőtér Istvánnal és Torzó Gáborral alapítója és szerkesztője volt az Ezüstkor című folyóiratnak. 1945-től a Vigília szerkesztőbizottságának tagja, 1969-től haláláig felelős szerkesztője volt. 1947 és 49 között a Demokrata Néppárt országgyűlési képviselője volt. 1949-ben Szegeden doktorált francia irodalomból és magyar történelemből. A Nyugat harmadik nemzedékének jellegzetes témái szólalnak meg első verseiben, melyek elsősorban világirodalmi kultúrájukkal keltettek figyelmet. Költői fejlődésére hatást gyakorolt a francia irodalom iránt érzett vonzódása. Verseiben a világ szépségeire rácsodálkozó, azokért felelősséget érző ember hangja vált a legerősebbé, regényeiben pedig az önvizsgálat eleme uralkodóvá. Nemzedék társaihoz hasonlóan újra meg újra visszatért a II. Világháború kérdésköréhez, igyekezett választ találni a túlélők felelősségére. Műfordítóként elsősorban francia, olasz és német írókat fordított.
A nap imája.
Dicsérd lelkem az Urat, és minden, ami bennem van, szent nevét dicsérje. Dicsérd azt, aki rosszaságodat megbocsátja, és gyöngeségedet meggyógyítja. Dicsérd azt, aki életedet megmentette a pusztulástól, és téged irgalmasságával koronázott meg. Dicsérd azt, aki vágyadat jóságával csillapítja, aki lélekben megújított az örök ifjúságra, sashoz hasonlóan. Dicsérjétek őt minden angyalai, dicsérjétek őt minden szolgái, dicsérd őt lelkem mindenhol, dicsérd a dicsőség urát. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 100.